Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A gazdasági helyzet további javulására számít a nemzetgazdasági miniszter, csökkenhet az adósság, stabilizálódik a gazdaság. Érthetőek, egységesek és színesek lesznek a számlák januártól, mindenki láthatja, mennyit spórolt a rezsicsökkentéssel. Tízezrek kutatják tájfunban eltűnt rokonaikat, a romok közt a magyar fiatalembert is keresik még. Agyhalott nőnek született egészséges gyereke, világszenzáció a magyar orvosi bravúr. Idén egy, jövőre 2% körül növekedhet a magyar gazdaság, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály hozzátette, 2014-ben sokkal jobb helyzetben lesz az ország, mint az idén. Ezt azzal indokolta, hogy nő a munkahelyek száma, stabilizálódik a gazdaság, kisebb az adósság, az infláció pedig történelmi mélyponton van. A statisztikai hivatal tegnap közölte, hogy októberben 0,9%-ra lassult az infláció. A jegybank elnök pedig azt mondta, bővülhet a vállalkozásokat segítő növekedési hitelprogram.
Ebben a pécsi üzemben fél százan dolgoznak, villamos berendezéseket készítenek, és a termékek több mint 80%-át az Európai Unióban, főként Németországban értékesítik. A többit Oroszországban és Kínában adják el. Bővíteni szeretnék termelésüket, amihez egy új üzemcsarnok kellene. Most úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramjában.
Jelenleg az a csarnunk 1600 négyzetméteres, ezt szeretnénk megduplázni jövőévi befejezéssel. Jelenleg készülnek a tervdokumentációk, költségvetésünk még nincsen. Hát ha lenne rá egy állami támogatású pályázat, az nagyon szívesen részt vennénk, de hát a kedvezményes hitelek is érdekelnek bennünket.
A Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja igen sikeres.
A jegybank elnöke szeptember elején jelentette be, hogy októbertől újra igényelhetik a vállalkozások az olcsó hitelt. A pénz 90%-át új beruházásra kell fordítani, és csak 10%-át lehet a régi hitelek kiváltására. A Magyar Nemzeti Bank számításai szerint a nyáron lezárult első szakaszban folyósított 750 milliárd forint és az októbertől igényelhető 500 milliárd forint legalább 7%-kal segítheti a gazdasági növekedést jövőre. A Magyar Nemzeti Bank szakértői szerint a GDP-t javítja, hogy növekedésnek indulhat a lakossági fogyasztás is. Ebben szerepet játszhat a családi adókedvezmény kiterjesztése, a pedagógus béremelés és a többszöri rezsicsökkentés is. Utóbbi nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most történelmi mélyponton van az infláció, ami a jegybank szerint továbbra is alacsony marad. Matolcsy György elnök egy párizsi konferencián azt mondta, emiatt tovább csökkenhet az alapkamat, és tovább bővülhet a növekedési hitelprogram. A kormány az olcsó jegybanki program hatásaival együtt idén egy, jövőre pedig 2% körüli gazdasági növekedéssel számol. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, ezt a csütörtökön megjelenő harmadik negyedéves GDP adatok is alátámasztják majd.
Jövőévi optimizmust az erősíti, hogy a kormány egy jó állapotú gazdaságot hozott létre az elmúlt 3 év konszolidációja után. Növekednek a munkahelyek, stabilizálódik a gazdaság, kisebb mértékű az adósságunk, az infláció mértéke történelmi mélyponton van. Mindezek azt mutatják, hogy jövőre, ha nem is lesz kolbászból a kerítés, de sokkal jobb helyzetben lesz az ország, mint az idén.
Egy friss felmérés szerint az olcsó hitelprogram második szakaszában a mezőgazdasági cégek lesznek a legnagyobb hitelfelvevők. Az elemzésből az is kiderült, hogy a kis és közepes vállalkozások szeretnék, ha folytatódna a növekedési hitelprogram. Ez újabb beruházásokat indítana el, és új munkahelyek jöhetnének létre.
Szingapúr pozitívnak és előremutatónak tartja a magyarországi gazdasági és politikai változásokat, hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök és Tony Tangkengyam szingapúri államfő tárgyalásán az országházban. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője elmondta, a szingapúri elnök arra biztatta országa vállalkozásait, hogy Magyarországra Európa kapujaként tekintsenek. A felek fontosnak nevezték, hogy magyar vállalkozások Szingapúron keresztül érjék el a dél-kelet-ázsiai gazdasági lehetőségeket. A szingapúri államfő Kövér László házelnökkel is találkozott. Egyszerűvé, egységessé, átláthatóvá és érthetővé válnak a rezsiszámlák a jövő évtől, mondta Németh Szilárd fideszes országgyűlési képviselő azután, hogy az országgyűlés kedden elfogadta az egységes számlaképről szóló törvényt. Az új szabály szerint a gáz, a villany, a távhő és a vízszámlákra is egységes tartalmi és formai követelmények vonatkoznak majd. A képviselő bejelentette, hamarosan módosítójavaslatot terjeszt be, amelynek alapján a társasházaknak is előírnák, hogy a lakókat tájékoztassák arról, hogyan változtak a közös kiadások a rezsicsökkentés miatt.
Ebből is több tétel van, és ezt el nem bírom képzelni, hogy ezek mire vannak.
A villanyszámlát mutatja Csoma Józsefné. Azt mondja, neki ebből nem derül ki, hogy mire, mennyit fizet.
A számlák általában nem is egyformák, más családoknál is már néztük ismerősökkel, és nem ugyanaz a tétel, hogy ezt miből számolják ki. Ezeket nem értem.
Januártól átláthatóbbak lesznek a közüzemi számlák, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Ezentúl ugyanúgy fog kinézni a gáz, a villany, a távhő és a vízszámla, valamint a hulladék és a kéményseprési számla is. A különbség a színben lesz, például a vízszámla kék, a távhő számla pedig lila kell, hogy legyen. Az első oldalon csak a legalapvetőbb információkat tüntetik fel. Az elszámolási időszakot, a fizetendő végösszeget, a fizetési határidőt, valamint azt, hogy a rezsicsökkentés miatt az adott hónapban, illetve összesen hány forintot takarított meg a fogyasztó. Németh Szilárd azt mondta, jövőre egyszerű, egységes, átlátható és megérthető lesz valamennyi rezsiszámla.
Egyrészt a magyar családokat segíti a magyar kormány és a magyar parlament azon döntéseivel, amikor meghozta a rezsicsökkentésről szóló szabályokat, másrészt pedig a tudatos fogyasztókat segíti azzal, hogy meg is értsék, hogy miről van szó, meg is értsék azt, hogy milyen számlát kapnak az emberek.
Németh Szilárd hozzátette, még ősszel törvénymódosítást kezdeményez, hogy a társasházkezelőknek kötelező legyen tájékoztatni a lakókat arról, mennyit spóroltak a rezsicsökkentéssel a közös kiadásokból. A tájékoztatást havonta kellene kifüggeszteni az épületfali újságjára, az éves beszámolókon pedig elkülönítetten külön soron kellene majd feltüntetniük azt.
Legyen Magyarország Kína kiemelt kelet-európai partnere, ezt a célt szolgálja a Pekingben nyílt Magyar Kereskedőház és a most aláírt infrastrukturális keret megállapodás, közölte a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. Szijjártó Péter elmondta, tavaly 36%-kal nőtt a magyar mezőgazdasági termékek kivitele Kínába. Hogy az export még tovább nőhessen, hamarosan kínai élelmiszervizsgáló labor épül Budapesten. A piacra jutást pedig a most megnyílt pekingi magyar kereskedőház segíti.
A pekingi kereskedőháznak az lesz a legfontosabb feladata, hogy a kis és közepes vállalkozások kínai piaci sikerét elősegítse, és ezáltal folytassuk az idei év sikeres trendjét, hiszen az év első 8 hónapjában Kínába irányuló magyar export 16%-kal tudott növekedni.
Drágulnak az üzemanyagok péntektől, a 95-ös benzin 5, a gázolaj 2 forinttal kerül majd többe. Egy liter benzin így átlagosan 395, a gázolaj 414 forint lesz. Néhány hónapon belül akár 15 ezerrel is többen dolgozhatnak majd a megváltozott munkaképességűek és fogyatékosok közül, mint 2010-ben a kormányváltáskor. Ezt a szociális és családügyi államtitkár mondta. Soltész Miklós beszélt az átalakított támogatási rendszerről is, amelyről úgy fogalmazott, jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezek az emberek is el tudjanak helyezkedni a nyílt munkaerőpiacon.
Itt vannak méretem szerint a csavadok.
Nóra koraszülöttként 1,40 dekával jött a világra. Fogyatékossággal él, hosszú időn át nem tudott elhelyezkedni, míg 5 évvel ezelőtt felvette az egyik budapesti faipari vállalkozás. Azóta nagyot változott az élete, most csavarokat válogat és csomagol a cégnél.
Nagyon jó, hogy nem egész nap vagyok otthon, nem tévézek egész nap, hanem itt bent vagyok a kollégáimnál, és akkor tudom csinálni ezt a feladatot.
Ezek vannak készen?
A cég ügyvezetőjének tapasztalatai jók. Azt mondja, egyenrangú munkatársakként kezelik őket.
Itt tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ő egy fogaskerék, egy jól működő szerkezetbe, de itt mindenki kivétel nélkül hasznot termel, tehát a cégünk nem érzi úgy, hogy mi most szíveséget teszünk valakinek, mert eltartjuk, és szükség is van rájuk.
Jelenleg több száz olyan cég van Magyarországon, amely támogatást kap a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Aki pedig olyan embert alkalmaz, akinek van rehabilitációs kártyája, mentesül a szociális hozzájárulási adótól. Ezt eddig több mint 5000 cég 20 000 megváltozott munkaképességű foglalkoztatót után tudta igénybe venni.
mindenképp sikeres ez a foglalkoztatás.
A 2010-es kormányváltás óta 10 000-rel több megváltozott munkaképességű ember tudott elhelyezkedni, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár.
Idén már 320 foglalkoztató kapott teljesen egységes támogatást az országban, és ennek a jövő évi pályázatát is kiírtuk. Remélhetőleg az a 350 vállalkozás, akik jelezték az igényüket, sikerrel fognak pályázni, és ennek eredményeképpen több mint 30 000 embert tudunk foglalkoztatni.
Soltész Miklós hozzátette, terveik szerint jövő áprilisig a mainál is 5 000-rel több fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű embernek lesz munkája, így összesen 15 000-rel többen dolgoznak majd, mint 2010-ben.
Az 50 000. Vajdasági magyar tette le a magyar állampolgársági esküt Szabadkán. Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a vajdasági magyarok páratlan életeiről tanúskodik, hogy arányát tekintve a délvidéken a legmagasabb az állampolgársági kérelmek száma. A politikus hozzátette, az új magyar állampolgárok száma már elérte a 500 000-t. Akik az idei év végéig állampolgárságot igényelnek, azok a 2014-es magyarországi választásokon is részt vehetnek. A Jobbik támogatja, hogy országgyűlési vizsgálóbizottság jöjjön létre a törvénytelen amerikai lehallgatások vizsgálatára. Erről Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke beszélt azután, hogy a kormányfő kezdeményezésére az ügyben 4 szemközti megbeszélést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Vona Gábor azt mondta, olyan bizottságot szeretnének, amely megvizsgálja, mi történt, volt-e illegális adatgyűjtés, és hogy mi lett az adatok sorsa.
Az egyik legfontosabb kérdés az egész üggyel kapcsolatban az, hogy ez az adatgyűjtés Magyarországon magyar politikai pártokhoz, magyar politikai vezetőkhöz és a magyar gazdasági élet vezető szereplőihez juttatott-e el illegálisan gyűjtött adatokat, és hogyha ilyen történt, akkor ez milyen célból, milyen a folyamatok, gazdasági és politikai folyamatok milyen befolyásolási szándékával történt meg.
Kötelezővé tenni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtti megjelenést az LMP. Mille Lajos, a párt képviselője, az általa benyújtott módosító javaslat vitájában azt mondta, nem fenntartható, hogy egyesek újságokon keresztül üzengetnek a parlamentnek, vagy hogy következmények nélkül marad, ha valaki egy büntetés végrehajtási intézményből üzeni meg, hogy nem óhajt megjelenni.
Nem arról van tehát szó, hogy valamiféle... Akkor, amikor azt gondoljuk, hogy a demokratikus intézményrendszerek működése érdekében, a demokrácia működtetése érdekében jogos követelés, a normakövetés és a jogkövetés az állampolgároktól, akkor bizony-bizony elég nehéz szembenéznünk azzal a helyzettel, hogy mondjuk egy vizsgálóbizottság előtti megjelenés mindenfajta következmények nélkül jár, sőt még nem is kötelező erejű.
El tud képzelni olyan érvet, ami miatt újra gondolják az MSZP-vel kötött együttműködést. Ezt mondta tegnap este az Inforádióban Bajnai Gordon, aki korábban többször is kizárta, hogy együttműködjenek Gyurcsány Ferenccel. Bajnai Gordon most arra utalt, előbb a bizalmat kellene helyreállítani a demokratikus koalícióval. Gyurcsány Ferenc levélben reagált az Együtt PM vezetőjének kijelentésére, és azt írta, idézem, ha így gondolod, akkor beszéljünk ezekről.
El tud képzelni olyan érvet, ami meggyőzi arról, hogy újra kell tárgyalni ezt a szövetséget?
El tud képzelni olyan érvet, amely miatt újra gondolják az MSZP-vel kötött együttműködést. Ezt mondta keddeste az Inforádióban Bajnai Gordon. Azt is hozzátette, a szocialistákkal októberben megkötött egyességet csak akkor nyitják föl, ha mindkét fél akarja.
Bármifajta újra tárgyalás vagy újranyitás csak a szövetségen belüli megegyezéssel képzelhető el.
Gyurcsány Ferenccel nem szövetkezünk.
Bajnai Gordon korábban többször arról beszélt, Gyurcsány Ferenccel nem szövetkeznek és lezárták a tárgyalásokat. Megállapodást pedig csak az MSZP-vel kötöttek.
Mi emellett a szövetség mellett kitartunk, ezt akarjuk erősíteni, és ezzel akarjuk elérni a céljainkat. Mindenki,
ugye minden. Bajnai Gordon az Inforádiónak viszont arról beszélt, el tud képzelni olyan érvet, amely miatt újra tárgyalják a szövetséget. Az Együtt PM vezetője két problémát említett a DK bevonása kapcsán. Azt mondta, helyre kell állítani a bizalmat, és fontos, hogy a párt érdekek helyett csak a győzelem és a kormányváltás legyen a fő cél. Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán reagált Bajnai Gordon nyilatkozatára, azt írta, ha így gondolod, akkor beszéljünk ezekről. Gyurcsány Ferenc azt is írta, nincs harag, és bármikor kész együttműködni, akár holnap is. Bajnai Gordonnak címzett bejegyzését Gyurcsány Ferenc így zárja, ha úgy gondolod, ígyunk meg egy kávét vagy egy pohár bort.
El tud képzelni olyan érvet, ami meggyőzi arról, hogy újra kell tárgyalni ezt a szövetséget?
El.
Nincs ebben a helyzetben változás.
Bajnai Gordon politikus társa Karácsony Gergely úgy látja, Bajnai Gordon nyilatkozatából nem következik, hogy szélesítenék az összefogást.
Nem látok változást az eddigi helyzethez képest. A DK és a választás együttműködés érdekében szövetséget kötő MSZP együtt PM szövetség között nincs meg az a kellő bizalom, ami alapján a választás együttműködést tágítanunk lehetne, éppen ezért nem is készülünk erre.
Karácsony Gergely azt is mondta, nagyon meg kellene változnia a világnak ahhoz, hogy együttműködjenek a demokratikus koalícióval.
Az MSZP-n belül sincs egyetértés arról, szélesítsék-e az ellenzéki összefogást és vegyék-e be Gyurcsány Ferenc pártját. Mesterházi Attila kizárja ezt, de a pártelnök két tanácsadója, Lendvai Ildikó és Kovács László több interjúban is utalt arra, Gyurcsány Ferenc is része lehetne az összefogásnak. Bárándi Gergely elnökségi tag viszont egyenesen elképzelhetetlennek nevezte, hogy Gyurcsány Ferenc felkerüljön a szocialisták listájára.
Októberben írta alá a választási megállapodást Bajnai Gordon és Mesterházi Attila. Az együttműködést korábban a szocialista párt elnöksége, választmánya és kongresszusa is jóváhagyta. Ebben az áll, az MSZP csak a Bajnai Gordon féle együtt PM-mel köt szövetséget. A demokratikus koalícióval nem.
Ez egy másik szereposztás. Én most nagymama szerepben vagyok.
A hamis bajai videó ügye után viszont kiderült, Mesterházi Attila tanácsadókat kért fel, például Lendvai Ildikót és Kovács Lászlót. Mindkét korábbi szocialista pártelnök tévé, rádió és lapinterjúkban is arról beszélt, bővíteni kellene a szövetséget akár Gyurcsány Ferenc pártjával is.
El kell kezdeni gondolkodni, hogy hogyan lehet a demokratikus ellenzéki oldalon ezt a szövetséget egyszerre elmélyíteni, tartalommal megtölteni, és ha muszáj, akkor valamilyen formában kiszélesíteni is.
Kovács László pedig a Hír TV-ben azt mondta, az együtt PM-mel kötött megállapodást nem kell összetépni, de érdemes más szempontokat is mérlegelni. Úgy fogalmazott, a helyzet változhat, a szükség erősödhet.
A demokratikus koalíciónak a becslések szerint van 100-200 ezer szavazója, támogatója. Szükség lenne rájuk nagyon is a kormányváltáshoz. És szükség lehet, vagy szükség lenne a demokratikus koalíció több nagyon jól felkészült politikusára is, hiszen jól ismerjük őket, hát sokáig egy pártba dolgoztunk.
A szocialista párt elnöke Mesterházi Attila viszont még két napja, hétfőn is arról beszélt, nem nyitják fel az együttműködési tárgyalásokat.
Nem sikerült megállapodásra jutnunk.
Bárándi Gergely, a szocialisták elnökségi tagja pedig szerdán reggel úgy fogalmazott, nem tudja elképzelni, hogy együtt induljanak Gyurcsány Ferenccel.
Olyan szövetséget én nem tudok elképzelni, ahol mondjuk a közös listán, a MSZP-s listán Gyurcsány Ferenc maga rajta szerepel.
Bárándi Gergely azt mondta, ha Gyurcsány Ferenc rajta lenne az MSZP listáján, akkor nem lehetne hitelesen a párt megújulásáról beszélni.
A Fidesz ismét felszólította Bajnai Gordont, hogy mondja ki nyíltan, milyen megszorításokra készül, miután egy szombati rendezvényen azt mondta, fájni fog. Zsigó Róbert hozzátette, ha Bajnai Gordonon múlna, akkor újabb fájdalmas megszorító intézkedéseket vezetne be, ugyanúgy, ahogy ezt tette miniszterelnökként. Bajnai Gordon tegnap egy blogbejegyzésben azt írta, hazugság, hogy megszorításokra készülne.
Fájni fog.
Ezt mondta szombaton Bajnai Gordon, az Együtt PM választási szövetség vezetője.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Bajnai Gordon politikus társai az elmúlt napokban konkrét gazdasági lépésekről beszéltek, amikor arról kérdezték őket az újságírók, hogy mire gondolhatott a volt kormányfő.
Azt mondta, hogy fájni fog. Így van.
Semmiféle megszorításokra nem készülünk. Fájni fog azoknak, akik például Magyarországon adót csalnak, akik elkerülik az áfa fizetést.
Kedd délután Kónya Péter, az Együtt PM társelnöke szintén azt mondta, hogy Bajnai Gordon szombaton olyan gazdasági intézkedésekre utalhatott, amelyek egy része fájni fog.
Ahhoz, hogy be tudjuk indítani a gazdaság motorját, és valóban egy felívelő pályára kerüljön a gazdaság, ahhoz hát olyan lépésekre is szükség lesz, ami nem biztos, hogy mindenkinek kedvező hatású lesz.
Valóban fájni fog a magyar családoknak.
A Fidesz az elmúlt napokban többször felszólította az egykori miniszterelnököt, hogy tisztázza pontosan mire és kikre gondolt, amikor azt mondta, fájni fog. Bajnai Gordon egy keddi blogbejegyzésében reagált. Azt írta, a fájni fog egy túlszulejtett mondat. Konkrét gazdasági lépéseket nem nevezett meg, viszont szó szerint azt írta, nem megszorításokra készül, hanem az egyenes beszéd, egyensúlyteremtés, növekedés szentháromságára épülő kormányzásra.
Bajnai Gordon hazudik.
Így reagált Zsigó Róbert Bajnai Gordon írására. A Fidesz szóvivője azt mondta, az Együtt PM vezetője le akarja tagadni, amit az egész ország hallott, és megmagyarázni, hogy nem is úgy gondolta. Zsigó Róbert utalt 2009 tavaszára is, amikor Bajnai Gordon egyszer már kijelentette, hogy fájni fog. A volt kormányfő ezt akkor mondta, amikor miniszterelnök jelöltként beszélt a tervezett intézkedésekről.
Most kimondom nyíltan a legelső pillanatban. E program végrehajtása fájni fog.
A Fidesz szóvivője szerint Bajnai Gordon most beismerte, hogy ha rajta múlna, akkor újabb fájdalmas megszorító intézkedéseket vezetne be, ugyanúgy, ahogy tette azt miniszterelnökként.
Elvettek egy havi bért, elvettek egy havi nyugdíjat, többször emelték a rezsit, és csökkentették a gázár kompenzációt.
A Fidesz megint felszólította Bajnai Gordont, hogy mondja ki nyíltan, milyen megszorításokra készül.
Bajnai Gordon pártszövetsége Zsigó Róbert szavaira úgy reagált, idézem, Orbán Viktor kormányzása sokkal jobban fáj a magyaroknak, mint a válságkezelő bajnai kormány időszaka fájt. Legalizálná a marihuánát a 4K. Istvánfi András, a pártelnöke azt mondta, a kanabiszt jövedéki termékké tennék, a termesztést és az árusítást engedélyhez kötnék, és szabályoznák azt is, hol lehet füvet szívni. A legalizációból származó plusz adóbevételt a 4K a munkanélküliek álláskeresési járadékára fordítaná. Minden felsőoktatási szakon, tehát például a közgazdász, a jogászképzésben és a kommunikáció szakon is lesz államilag finanszírozott férőhely jövőre, jelentette be az emberi erőforrások minisztere, miután tárgyalt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával. Balogh Zoltán elmondta, a korábbi egyességhez hasonlóan 16 szakon külön meghatározták a ponthatárokat, ezek 410 és 465 pont között vannak. A miniszter bejelentette azt is, hogy a felsőoktatás jövőre több mint 18 milliárd forintos plusz forrással számolhat. 3 év alatt 500 millió forinttal járul hozzá 5 magyarországi egyetem működéséhez a MOL. Az erről szóló stratégiai megállapodást ma írták alá az Olajtársaság, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az ELTE, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem vezetői. Klinkhammer István felsőoktatásért felelős államtitkár azt mondta, a támogatás legfontosabb célja, hogy minél több nemzetközi szinten elfogadott, versenyképes szaktudással rendelkező diplomás kerüljön ki a magyar egyetemekről. Egyre romlik a közbiztonság a Fülöp-szigetek tájfunsújtotta térségeiben. A nemzetközi segélyszervezetektől folyamatosan érkeznek a csomagok, felajánlások. Közben a Baptista Szeretetszolgálat tovább keresi azt a 28 éves magyar férfit, aki Leyte-szigetén volt a szupervihar idején. Egyelőre nem adott életjelet magáról.
Erdős részek azok szinte mind a földig vannak romlott.
Ezeket a felvételeket ma délelőtt készítették a Baptista Szeretetszolgálat önkéntesei. Jól látszik, Tacloban városa romokban hever, még mindig nincs áram és nem működnek a telefonok sem. A legnagyobb probléma, hogy nincs tiszta ivóvíz.
Nagyon sok ember keresi a hozzátartozóját, olyan káosz van, hogy lehet, hogy nem haltak meg, de egyszerűen nem talál rá. Ezért ilyen központokat hoztak létre, ahol mindenki kiírja, hogy én élek. Ezen a számon lehet engem elérni.
A baptisták folyamatosan kutatnak az eltűnt magyar férfi után is, aki 4 hónapja él a Fülöp-szigeteken, de a tájfun óta nem tud róla semmit a családja.
Ő egy olyan szigeten van, amelyről még az ENSZ-nek sincsenek adatai, hogy éppen mi történt ott. Mi holnap megpróbálunk oda egy hajóval bejutni és megkeresni őt. Ez olyan, mintha egy tűt keresnénk a szénekazalba, hiszen több százezer ember keresi a hozzátartozóit, és ez nagyon nehéz dolog véghez vinni.
Ezeket a városokat tarolta le múlt pénteken a Haiyan tájfun, amit mindenki csak a szuperviharként emleget. Nem tudni hányan haltak meg, de több százezren mindenüket elveszítették. Cebu egyik kórházából például több tucat kismama nem tud hazamenni, mert nincs hova. Vagy a férjük tűnt el, vagy a házukat sodorta el a hurikán. Talán majd elmegyünk, nem tudom, mindenünk oda veszett. Nincs házunk, nincs víz és nincs mit ennünk sem, mondja a 20 éves kismama. Sokan fosztogatnak, egyre erőszakosabbak és türelmetlenebbek, ezért több helyen is fegyveres katonák vigyáznak a rendre és a segélyekre. Az országba folyamatosan érkeznek a külföldi mentőcsapatok és a segélyszállítmányok. Magyarországról itt vannak a baptista és a református szeretetszolgálat önkéntesei. A katolikus Caritas pedig Magyarországról segít. Eddig 40 ezer dollárt, azaz csak nem 8 millió forintnyi gyors segélyt küldtek.
Már 9. napja áll hegyekben a szemét a spanyol főváros utcáin. A bércsökkentés és tömeges létszámleépítés miatt sztrájkoló köztisztasági dolgozókhoz, utcaseprőkhöz már a kertészek is csatlakoztak. A szakszervezet határozatlan időre hirdette meg az akciót, amely miatt egyre feszültebb a közhangulat Madridban.
Műanyag zacskók és palackok, papírdobozok, rothadó ételmaradék és háztartási hulladék tonna számra. Madrid utcáin megállíthatatlanul nőnek a szeméthegyek. A szakszervezet felhívásához az utcaseprők és a kertészek 97%-a csatlakozott, és csupán a törvényben előírt minimális szolgáltatást végzik el. A madridiak többsége együtt érez a sztrájkolókkal, ám fogytán a türelmük, és a városvezetésre mutogatnak. Szerintem ez egy összetett dolog. A sztrájkolóknak megvan a maguk alapos indoka, ugyanakkor a hivatal felelőssége, hogy dűlőre jusson velük, és közben a madridiak jogos elvárásait is teljesítse. Elvégre befizetjük az adót, magyarázza egy fiatal ember. A polgármester azonban egyelőre nem hajlandó alkudozni. Madrid lakói nem lehetnek a sztrájkolók túszai, reagált sommásan a politikus. Ami azt illeti, nincs sok választása. Az államháztartási hiánycsökkentés érdekében a főváros is kénytelen volt összéphúzni a nadrágszíjat, így a korábbinál jóval kevesebb pénzt fizet a köztisztasági cégeknek, amelyek ezt megpróbálják ellensúlyozni a dolgozók bérének 40%-os csökkentésével és több mint 1000 fős létszámleépítéssel. A sztrájkolók hétfőn a városháza előtt adtak nyomatékot követeléseiknek. Engem már kirúgtak az első körben, 350-en kerültünk utcára, és még 1000 embert akarnak elküldeni, mondja dühösen az egyik utcaseprő. A tiltakozók elszántak, és már csak az a kérdés, hogy a szeméthegyek mikor válnak közegészségügyi problémává, ami akár súlyos konfliktust is okozhat egy olyan országban, ahol 26% fölött van a munkanélküliek aránya.
Megrázó történet következik. Többször megszúrta kiskorú gyermekeit egy férfi hajnalban Budapesten a 17. kerületben, majd magát is megsebesítette. Mindhármukat életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A férfi ellen emberölés kísérlete miatt indult eljárás, a kórteremben rendőrök őrzik.
Rendőrök helyszínelnek a 17. kerületi Lajosház utcában. A ház előtt, ahol a gyerekek laknak, kordonnal zárták le az utcát. A helyszínelők többször is átvizsgálták a lakást, és minden nyomot rögzítettek, aminek köze lehet a bűncselekményhez.
Jelenlegi adataink szerint a 30 éves budapesti férfi mai napon hajnalban bántalmazta a lakásokban gyermekeit. A 4-6 éves kislányokat több alkalommal megszúrta, majd saját magát is megsebesítette.
A három sérültet a mentők életveszélyes állapotban vitték kórházba.
A közeli mentőállomás két mentőegységen kívül a gyermek rohamkocsinkat is a helyszínre riasztottuk, mindkét kislányt és a férfit is súlyos életveszélyes sérüléssel találták, azonnal elvégezték a legsürgősebb helyszíni beavatkozásokat, és előzetes értesítés mellett gyorsan beszállították őket a baleseti intézetbe.
A kórház semmilyen tájékoztatást nem adott a sérültek állapotáról. A gyermekek családjától sikerült megtudnunk, hogy a két kislányt megoperálták, állapotuk stabil, és a körülményekhez képest mind a ketten jól vannak. A környéken lakók azt mondják, a férfi korábban szorgalmas, kiegyensúlyozott családfő volt, de mióta az élettársa itt hagyta a két gyerekkel, zaklatottá vált.
Mióta itt hagyta a felesége, megy a Herceg utca. Amúgy egy, hogy mondjam, egy dolgos gyerek volt, mikor még itt volt a felesége. Hogy aztán mi történt vele, bekattant.
A történtek miatt a 17. kerület polgármestere adománygyűjtést kezdeményezett a gyerekek javára, és 100 000 forintot ajánlott fel szociális keretéből. A befolyt összeget a két kislány nevelésére, iskoláztatására fordítják. A szakemberek az eset kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy a problémákkal küzdő családokban próbáljanak jobban figyelni egymásra. Az ilyen tragédiáknak ugyanis mindig van előjele, és segítséget akár az ingyenesen hívható segélyvonalakon is lehet kérni. A gyerekeit megszurkáló férfi ellen emberölés kísérlete miatt indulhat büntető eljárás. Akár életfogytiglani szabadságvesztést is kiszabhatnak rá.
Csak nem 3000 embert kellett kitelepíteni Budapesten, mert két második világháborús gránátot találtak csatornázás közben a Tököli és a Dózsa-György út kereszteződésében. A környéken korlátozták a tömegközlekedést is, több buszjáratot eltereltek. A lakókat egy közeli bevásárlóközpontban és egy iskolában helyezték el, a BKV pedig fűtött buszokat biztosított.
Hazajöttem munkából, felmentem a Tücsiért, levittem sétálni, és már nem engedtek minket haza.
Tökölő 23-ban lakunk, és jöttek ott a rendőrség, és minden, hogy ki kell, hogy költözünk, mert bombariadó van.
A fülapi ágyikomat ott kellett hagyni. Úgyhogy most is. Most mondták, hogy még egy bombát találtak, úgyhogy azért ez ijesztő.
A helyszínen van Falucska Ivett kolléganőm. Szervusz, elvitték már a gránátokat?
Nem, még nem szállították el a gránátokat a helyszínről. Jó estét kívánok, szervusz! A tűzszerészek még jelenleg is vizsgálják a gránátokat. Ezekben a percekben próbálják meg hatástalanítani a gyújtó szerkezeteket, ezzel próbálják meg szállítható állapotba hozni a lövedékeket. Egyébként, amint az iménti bejátszásból és interjúból is kiderült, hogy az egész környéket kiürítették. Azoknak pedig, akiknek nem volt hová menniük, a katasztrófa védelem és az önkormányzat két befogadó helyet jelölt ki, a BKV pedig 10 melegedő buszt küldött a helyszínre. Tehát azt még jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hogy meddig tart a gránátok hatástalanítása, és hogy mikor szállítják el azokat a helyszínről. Az viszont biztos, hogy egészen addig senki nem mehet be a lezárt területre, így senki nem mehet még egyelőre haza.
Falucska Ivett, köszönjük! Orvosi szenzáció Debrecenben. Egészséges gyereke született annak a nőnek, akit 3 hónapon keresztül gépekkel tartottak életben. Terhességének 15. hetében kapott agyvérzést az anya, de a család kérésére fenntartották az életfunkcióit, hogy megszülethessen a baba.
Még tavasszal került kórházba agyvérzéssel a 31 éves várandós nő. Megműtötték, agyműködése mégis leállt. Ekkor 15 hetes volt a magzata. A család és az orvosok közösen úgy döntöttek, megpróbálják megmenteni a babát. Ehhez fenn kellett tartani az anya életfunkcióit.
Lélegeztetni kellett az édesanyát, a szívműködését, biztosítani a keringést, stabilizálni, etetni kellett.
Az orvosok szerint a gyermek gyakorlatilag biológiai inkubátornak használta az édesanyja testét. A picit a nővérek nevén szólították, beszéltek hozzá, és a család rendszeresen látogatta őket. A kórteremben folyamatosan be volt kapcsolva a rádió, hogy a magzat mindig halljon emberi szót és zenét. Szépen fejlődött, és júliusban, a terhesség 27. hetében császármetszéssel segítették világra. Egészségesen 1420 grammal született.
Azt hiszem valamennyiünk számára, akik ebben a folyamatban, ebben a kezelésben részt vettünk, egy meghatározó élmény marad egész életünkre, amikor megszületett a gyermek, először felsírt, mozgott, láttuk, hogy keze, lába megvan.
A császármetszés után az anya életfunkcióit még 2 napon keresztül fenntartották. Több szervét más betegek kapták meg.
Az eddigi ilyen hosszan támogatott testű anyákból szerv átültetés nem történt, és itt hála a fantasztikus család támogatásának, itt még 5 szerv átültetése is történt, azon túl, hogy a kisbaba világban.
Az egészségügyi államtitkár azt mondta, a világon is egyedülálló az, amit a debreceni klinika orvosai véghez vittek.
Nagyon örülök ennek, mert egy nagyon komoly üzenetet küld a polgáraink, a betegeink felé, hogy a magyar egészségügy minden gondja, baja ellenére ilyen teljesítményekre is képes.
A gyereket családja már hazavihette a kórházból. Egészséges és szépen fejlődik.
Több mint 5000 kisgyerek szavalt egyszerre 42 magyarországi és külhoni óvodában. A kicsik ezzel ünnepelték a magyar nyelvnapját. Ekközben debreceni diákok Balatonfüreddel, Kecskeméttel és Nagyszalontával verseltek közösen. Az országgyűlés 2 évvel ezelőtt nyilvánította november 13-át a magyar nyelvnapjává. 1844-ben ugyanis ezen a napon lett hivatalos a magyar nyelv.
Magyar mondókákat szavaltak a terézvárosi és az erzsébetvárosi óvodások.
Mindenki énekelt a verset, még én is. Nagyon jó volt.
Több mint 5000-en csatlakoztak hozzájuk. Ugyanabban az időben ugyanazokat a verseket szavalták 42 magyarországi és külhoni óvodában. A budapesti és a gyergyószentmiklósi óvisokat interneten kapcsolták össze. A kicsik a magyar nyelv napját ünnepelték így.
Nagyon fontos minden népnek a saját nyelvét a gyerekeknek megtanítani. A magyar nyelv csodálatos, gyönyörű, nagyon sok kifejezés van, és ezeket a kifejezéseket a gyerekeknek a versekben és a mesékben tudjuk elmondani. Így tudjuk bővíteni a szókincsüket.
Kelj fel azért, magyar!
Debrecenben is szavaltak, a református nagy templomban 1000 általános és középiskolás diák mondta egyszerre Csokonai Vitéz Mihály Magyar Hajnal Hasad című versét. Ezzel egy időben Kecskeméten is felcsendültek a vers sorai, csak úgy, mint Balatonfüreden és a határon túl is. A diákok azért csatlakoztak, mert büszkék magyar anyanyelvükre.
Számomra ez különleges érzést jelent, mivel a magyar nyelv egy rendkívül nehéz nyelv, és nagyon kevesen beszélik, nem úgy, mint mondjuk egy angolt vagy egy németet, és ezért büszke vagyok arra, hogy magyar lehetek.
Röp, röp!
A közös ünnepléshez csatlakozott Nagyszalonta is. Arany János szülővárosában előbb 100 óvodás, majd 100 középiskolás szavalt anyanyelvén magyarul.
Azért fontos megünnepelni a magyarság ünnepét, hogy ez a nyelv tovább éljen itt nálunk is a Parciumban, és hogy ne halljunk ki.
A nagyszalontai gyerekek a Csonkatorony tövében felállított táblára felírhatták az általuk legszebbnek vélt magyar szavakat.
Holnap hangolják át a szolnoki tévéadót, így a vételkörzetében 8 és 18 óra között néhány órára szünetel a tévéadások földfelszíni vétele, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Mivel az adó után a más frekvencián sugározza a tévéműsorokat, a digitális adások vételére alkalmas készülékeket újra kell hangolni. Az adóállomások áthangolása november 28-án Kőszegen zárul. Most következnek a sporthírek, utána időjárás jelentés, majd retro kabaré és Bábel. Az este 22 óra 20 perckor kezdődik. A műsorban szó lesz az egységes rezsiszámlákról, és arról, hogy egy javaslat szerint kötelező lenne megjelenni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. Rögtön az este után híradó, 11 óra környékén várom Önöket, viszontlátásra!